A nőkért egyesület 2009-ben jött létre nem hivatalosan, akkor még az volt a célunk, hogy a történelemben, művészetben, irodalomban, tudományban kevésbé ismert, háttérbe szorult nőket visszahoztuk a köztudatba. Egyúttal a feminizmussal kapcsolatos káros sztereotípiákat eloszlassuk. És aztán az olvasóink és a tagjaink életre hívták az igényt, hogy ez a nem formális szerkesztőség alakuljon egyesületté. Hát illetve eleinte még fórumként is működtünk, mert akkor a közösségi oldalaknak még kisebb szerepe volt, mint most. És 2012-ben hoztuk létre az egyesületet, és akkor már társadalmi érdekképviseletet is felvállaltunk. Ezt úgy szoktam mindig mondani, hogy egyik lábbal a múltban, másik lábbal a jelenben állunk. Többet foglalkoztunk 2012. szeptemberétől fogva a jelen ügyeivel is. Ez úgy kezdődött, hogy egy képviselő a családon belüli erőszak törvényi tényállásának vitáján azt találta mondani, hogyha a nők 3-4-5 gyereket szülnének, akkor a házasfelek jobban megbecsülnék egymást, és nem lenne családon belüli erőszak. Hát ezt mi annyira abszurdnak tartottuk, hogy rögtön csatlakoztunk a Lovas Nagy Anna író által életre hívott nők lázadása kezdeményezéshez, és hát onnantól velünk is, illetve önállóan is több demonstrációt szerveztünk az isztambuli egyezmény. Hát akkor még aláírásáért, mert akkor még aláírva sem volt, illetve az érdemi áldozatvédelemért.
Ugye 2022. március 14-én volt 8 éve, hogy Magyarország kormánya aláírta az Európa Tanács áldozatvédő dokumentumát, az isztambuli egyezményt. Hát beszéljünk erről az egyezményről, hogy a Nőkért Egyesület miért szorgalmazta annyira, hogy Magyarország kormánya ezt aláírja, és nem csak, hogy aláírja, hanem be is tartsa az abban foglaltakat.
Ennek az volt az oka, hogy 2012-ben Halász Pálma kezdeményezésére egy állampolgári kezdeményezés indult, hogy a családon belüli erőszaknak önálló törvényi tényállása legyen. És mi igazából akkor kapcsolódtunk be az aktivizmusba, és hogy a többi nőszervezet, a NANE, a Patent és mások, azt mondták nekünk, illetve egy idő után mi is láttuk, hogy ez a benyújtott törvénytervezet, ez nem jó. Emlékszem rá, hogy egy ilyen vásári piaci alkudozás terén alakult ki a minisztériumok dolgozói és a nőszervezetek között. Tehát ugye a nőszervezetek minél erősebb törvényt akartak, a politikai vezetés meg sajnos minél jelképesebbet. Több mint 10 éve volt, hogy az akkori emberi erőforrás miniszter Balogh Zoltán fogadta Virt Juditot, a NANE jogászát, és csak akkor került bele a volt partner által elkövetett erőszak is. Holott az a legveszélyesebb időszak, amikor egy nő kilép a kapcsolatból, és a bevezető törvény nem vette le a volt partnereket. Illetve hát ez a későbbiekben sem valósult meg, hogy sajnos a létrejött kapcsolati erőszak törvény, amit 2013-ban jött létre, tehát nem vonatkozott például olyan partnerre, akivel az áldozat sohasem élt együtt. Vagy akár visszautasított udvarló is követte fel az alkapást, erőszakot, tehát még olyan is, akivel soha nem volt kapcsolata az áldozatnak, mert sok ilyen eset előfordul, és ezeket nem vette a törvény figyelembe, tehát hogy úgy éreztük, hogy itt nem áldozatvédelemről van szó, hanem hogy le akarják tudni, hogy a nőszervezetek ne ugráljanak. És az isztambuli egyezményt azért éreztük alkalmasnak a probléma megoldására, mert ott feketén-fehéren minden le van írva, hogy mit kell tenni a hatékony áldozatvédelemért, tehát akkor a döntéshozóknak nem kell feltalálni a spanyol viaszt, hanem ott minden le van írva, hogy a megelőzés, a beavatkozás és a bűnismétlés elkerülése érdekében mi mindent kell tenni. Tehát az isztambuli egyezmény azért is fontos, mert külön hangsúlyt fektet a szemléletformálásra, a megelőzésre, tehát ezért szorgalmaztuk az isztambuli egyezményt, mert úgy gondoltuk, hogy az egy komplett csomag a probléma megoldására, és akkor nem kellene egyessével a részletekről vitatkozni.
És hol tartunk most az isztambuli egyezménnyel kapcsolatban?
Sehol sajnos, tehát 2014-ben a választások előtt a kormány aláírta, és akkor ennek ugye nagyon örültünk, ezt egy előremutató üdvözlendő lépésnek tartottuk, csak hogy utána nem történt semmi. Egyszer azt mondták, hogy nincs rá pénz. Utána meg azt mondták, hogy van egy munkacsoport, ami dolgozik az isztambuli egyezmény előkészítésén, csak ugye egyeztetni kell a magyar jogot az isztambuli egyezményben foglaltakkal, és ezért tart sokáig. Aztán 2017-ben úgy tettek, mintha ratifikálni akarnák, kineveztek a minisztériumban egy ezért felelős személyt, akihez a nőszervezetek benyújthatták az észrevételeiket, de aztán utána megint el lett sunyogva ez a téma, és pont 2017-ben kapcsolt magasabb fokozatra a gender pánik, tehát ez az úgynevezett gender ideológia ellen vívott küzdelem, amely igyekszik ellehetetleníteni minden nőjogi és LMBTQ jogi kezdeményezés. Hát az isztambuli egyezmény egyáltalán nem szól az LMBTQ jogokról, csak annyi van, hogy minden áldozatot meg kell védeni a foglalt rendelkezések szerint.
De önök nem is ezért, bocsánat, hogy a szavába vánok, de önök nem is ezért harcolnak meg, a nőszervezetek nem is ezért harcolnak Magyarországon, hanem az ellen, a döbbenetes statisztika ellen szerintem, hogy ma Magyarországon még mindig hetente legalább egy nő és havonta legalább egy gyerek hal bele a családon belüli erőszakba. Ez egy nagyon durva szám.
Igen, éppen ezt akartam mondani, hogy hárították azt, amit mi mondtunk, hogy Magyarországon is éppen elég erőszaktevő akadt, tehát hogy ahhoz nem kell migráció, mert hogy úgy 2015 fele meg azt kezdték el nekünk mondani, hogy a migránsok az erőszakosak, és hogy ők hozzák be a nők elleni erőszakot. És mi meg azt mondtuk, hogy nem, mert az erőszak már itt van, tehát hogy sajnos a nők elleni erőszak nem bizonyos kultúrák sajátosságaiból ered, hanem a patriarkátusból, és ezért az már Magyarországon is itt van, tehát hogy azt nem kell behozni. És az áldozatvédelmi rendszer olyannyira hiányos Magyarországon, hogy heti egy nő és havi egy gyerek belehal a családon belüli erőszakba, és az áldozatok nem kapnak megfelelő segítséget, és az isztambuli egyezmény pedig az áldozatok emberi jogait helyezi előtérbe, és hogyha maradéktalanul megvalósulnának az abban foglaltak, akkor jóval kevesebb áldozat lenne. Tehát eseteket követtünk nyomon, amiben nyilvánvalóak voltak a hatóságok mulasztásai, és hogy az áldozatvédelmi rendszer nem tesz meg mindent azért, hogy a további bántalmazástól megvédje az áldozatot. Ugye ehhez jobb esetben el kellene zárni az elkövető, de ez nem történik meg, és sokszor pont ez vezet tragédiához. Ezt szeretnénk megelőzni.
Mit nevezünk egyébként erőszaknak? Tehát honnan kezdődik az az erőszak, amit már például családon belüli erőszaknak nevezünk? Mert ugye sokféle fajtája és formája van, és ezzel szerintem nincsenek tisztában a nők, ugye leginkább a nők ellen követik el az erőszakot a családon belül is.
Az erőszaknak az a lényege, hogy szisztematikus, tehát hogy egy ismétlődő dolog, és egy rendszer szintű egyenlőtlenséget teremt a kapcsolatban. Tehát általában a férfi az, aki hatalmat gyakorol a nő felett, bár kevés számban előfordul fordított felállásban, illetve azonos nemű párok között is, de alapvetően legtöbb esetben a több mint 90%-ban a férfi az elkövető és nő az áldozat. Az erőszaknak különféle fajtái vannak, tehát van lelki, szóbeli, testi, szexuális és gazdasági erőszak. De a köztudatban ugye azért a családon belüli erőszakról, hogy csak azt számít annak, amikor kékre zöldre veri és a csontjait töri az elkövető az áldozatnak. Ugye ez már a tetőzése szokott lenni, de a kapcsolati erőszak fogalmába tartozik a szóbeli erőszak, tehát az állandó megalázás, az önértékelésnek az aláásása, akkor a szexuális erőszak különböző formái. Hát ez egy nagyon érdekes például, hogy a házasságon belüli erőszak óta, a 90-es évek óta tiltja a törvény, de nagyon kevés ítélet született ez ügyben.
De milyennek az oka? A nők nem mernek szólni, nem mernek váltani. Milyennek az oka?
Hát Igen, tehát hogy ugye egyrészt a társadalmi elvárás, ugye, hogy ez a jó asszony mindent megbocsát, tehát hogy a környezetük előttől sem mernek segítséget kérni, vagy hogyha kérnek, akkor nem kapnak. Tehát ez megint egy másik sztereotípia az erőszakkal kapcsolatban, hogy a nők nem kérnek segítséget. De többnyire az van, hogy kérnek segítséget, csak nem kapnak, és akkor arra jutnak, hogy akkor nekik jobb. Ebben a kapcsolatban kell maradniuk, meg hát látják a veszélyeket, tehát hogy az elkövető akkor válik még agresszívabbá, amikor a nő már azt mondja, hogy ő befejezi ezt a kapcsolatot. Tehát akkor lehet, hogy jön egy mézes hetek fázis, tehát amikor megpróbálja meggyőzni, hogy maradjon ott, de aztán utána ez mindig elmúlik, ez az udvarlási fázis, és akkor utána az erőszak pedig tovább eszkalálódik. Tehát, hogy akármi az elkövetés módja, tehát, hogy mondjuk elveszi a nőnek a pénzét, a gyógyszereit, nem engedi fogamzásgátlást használni, vagy éppen, hogy abortuszra kényszeríti. Tehát, hogy ugye nagyon sok módja lehet, tehát, hogy nem feltétlenül csak a verésben nyilvánul meg, de hogy a hatalomgyakorlás valamilyen formája, ami egyenlőtlenséget teremt a párkapcsolatban, és lehetetlenné teszi a nő számára, hogy kilépjen a kapcsolatból. Hát a leggyakoribb, amivel még találkozunk, az az eljárási erőszak, tehát hogy nagy nehezen a nő megszabadul, és akkor utána a volt partner szintén hatósági segítséggel a gyereken keresztül folytatja tovább az erőszakot, és igyekszik az anyjától akár elidegeníteni, vagy elvenni. Hát többenetesen sok ilyen eset van, hogy az elkövető megszerzi magának a gyerek felügyeleti jogát, és akár még a anya láthatási jogát is megszünteti.
Igen, ez ugye világszerte látható, és nagyon sokszor főleg sokszor az áldozatnak kell bizonyítania azt, hogy ő áldozat, és erőszaknak a következménye által jutott idáig. De egyébként miért van az, hogy egy nő mondjuk eltűri azt, hogy éveken át bántalmazzák, akár verbálisan, akár pedig fizikailag? Gyerek is van, születik egy, születik kettő, születik három, tehát miért nem mernek a nők lépni, vagy ha lépnek is, akkor miért nincs egy olyan hatatós jogi háttér, ami segíteni őket?
Az a társadalmi nemi szerep elvárásokból adódik, tehát hogy a nők ugye kislánykoruktól azt tanulják, hogy akkor érnek valamit, hogyha megfognak maguknak egy férfit, az egyedülálló nők nyomorúságosak, és ugye ebből következik, hogy a szakítást meggondolják, hogy a válást. És a másikok meg, hogy szerelmesek, és hogy akkor ugye, amikor az ember szerelmes, és valamit olyat tesz a párja, ami addig nem volt rá jellemző, akkor az ember reménykedik abban, hogy ez csak egy véletlen baleset volt. Illetve magának az erőszaknak is az a természete, hogy eleinte az elkövető az erőszakos kitörései után hevesen udvarol és fogadkozik, hogy ilyen soha többet nem fordul elő. Tehát, hogy az erőszakra jellemző a ciklikusság meg az eszkaláció. Tehát, hogy a ciklikusság az ez, hogy a udvarlási szakaszok követik az erőszakot, és olyankor igyekszik az elkövető meggyőzni az áldozatot, hogy többet ilyen nem fordul elő. Tehát az eszkaláció meg azt jelenti, hogy egyre erősebb lesz az erőszak. És akkor gondoljunk bele, hogy az áldozat, akit szisztematikus erőszaknak tettek ki, nem rendelkezik azzal az önérvényesítő képességgel és realitásérzékkel, mint mi, akik itt beszélgetünk a rádióban, vagy hallgatjuk a rádiót, tehát hogy nem, hanem hogy neki már az önértékeléssel sérült. Így egy sérült önértékeléssel nem tudjuk úgy képviselni az érdekeinket, mint sértetlen állapotban. És ez is az oka, hogy nem tud kilépni. Hát bővebben erről érdemes elolvasni a NANE Egyesületnek a Miért Marad című kiadványát, ami bővebb választ ad erre a kérdésre. De én mindig hozzá szoktam tenni, hogy az erőszakot ne csak onnan közelítsük, hogy miért marad az áldozat, hanem azért, hogy a bántalmazó miért bántalmaz.
Igen.
Ugye azért, mert a társadalom ezt megengedi neki. Tehát, hogy a bántalmazás is a káros nemi sztereotípiákból ered, ugye, hogy a férfi legyen erős, határozott, legyen ő a családfő, és akkor ennek a túl hajtása az, hogyha én vagyok a családfő, meg erős vagyok, akkor nekem ugye minden családtagnak engedelmeskednie kell, és akkor az van, amit én akarok, és vagy aki ellent mond, az büntetést érdemel. Tehát hogy a káros nemi sztereotípiákból, illetve a toxikus maszkulinitásból, tehát a latin-amerikai kultúrákban ezt violencia machistának, azaz macsó erőszaknak mondják, ami szerintem nagyon jól megfogja, hogy ez nem igaz minden férfira, de a férfiasságnak egy értelmezéséből ered, tehát hogy a hímsovinizmus vagy macsó viselkedés formából ered a kapcsolaton belüli erőszak, és hát ugye azért, mert a társadalom általában szemet huny, tehát hogy akár a szomszédoktól kezdve, de a leginkább a hatóságok, akiknek a legnagyobb felelősségük van ebben. És hát nagyon sokszor azt látjuk, hogy kimennek a családon belül erőszakhoz, akkor ugye, hogy eleve nem érvényesül az a szabály, hogy külön kellene a feleket kihallgatni, a feleséget rendőrnőnek kellene kihallgatnia, tehát hogy ilyenek nem érvényesülnek, hanem ott áll a pár, és akkor csak a férfi beszél, aki azt mondja, hogy jó, nem volt itt semmi probléma, csak egy kicsit összevesztünk, és akkor... De még hogyha be is bizonyosodik, hogy kapcsolati erőszak történt, ugye akkor is csak fölírják, és akkor hát ugye, hogy majd elindul valamilyen eljárás, hogyha az áldozat kéri. De hát most, hogyha utána ott hagyják vele egy háztartásban az elkövetőt, tehát hogy nem viszik el, vagy hogyha ki is szabják a távoltartást, tehát Magyarországon távoltartást azt tartja be, aki akarja. Tehát hogy nincs semmiféle GPS követés, vagy bármi, ami érvényt szerezne a távoltartási intézkedésnek. Tehát, hogy a gyakorlatban semmi nem védi meg az áldozatot, évente több gyilkosság történik a távoltartás hatája alatt.
Igen, erről nagyon sokat lehet hallani, és akkor még nem beszéltünk a társadalomnak a hozzáállásáról, hogy amikor végre egy nő elhatározza, hogy akkor elhagyja a bántalmazó kapcsolatot, vagy éppen elválik, akkor mit kap a környezetétől? Először is szemrehányást, hogy miért voltál eddig ebben, és miért tűrted el?
Igen, tehát, hogy a környezet reakciója nagyon sokat számítana ilyenkor, tehát egy áldozatnak támogatást kell adni, és nem azt kérdezni tőle, hogy miért tűrted el eddig, hanem hogy azt mondani, hogy milyen jól tetted, hogy most eljöttél. Tehát igen, sajnos ezek ilyen pszichológiai mechanizmusok, amik ilyenkor működnek, hogyha az áldozatot hibáztatjuk, akkor meg tudjuk győzni magunkat, hogy velünk ez nem történhet meg. De ezen azért illene túlendülni és empátiát gyakorolni az áldozatok felé, mert ez sajnos mindenkivel megtörténhet meg. Azokkal a nőkkel is, akik erősnek gondolják magukat, mert vannak olyan bántalmazók, akik kimondottan a kihívásokat keresik, és nem a bizonytalanabb jellemekre hajtanak, hanem kimondottan az erősnek akarják megtörni. Tehát, hogy igazából senki sem védett, és szerelmes lesz valaki, akkor ugye könnyen megtéveszthető, és akkor ugye csak azt hallja meg a másik fél szavaiból, amit el akar hinni. A mi jár a bántalmazó fejében, illetve a de hiszen azt mondja, hogy szeret című könyvetet ajánlom, mert ezek betekintést nyújtanak a bántalmazó gondolkodás módjába, azokban a kifinomult módszerekbe, amivel megtévesztik és magukével teszik az áldozatot. Tehát sohasem az áldozat a tudás. Tehát a kapcsolati erőszak bárkivel megtörténhet, és az áldozatoknak kell támogatást kapnunk.
Keresik egyébként önöket? Tehát egyre több nő fordul önökhöz, vagy akár férfi segítségért?
Mi egy szemléletformáló egyesület vagyunk, tehát egyéni áldozatsegítést a NANE és a Patent egyesületek vállalnak, akiknek a segélyvonalánhoz lehet fordulni, de hát minket is keresnek ennek ellenére áldozatok, igen. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy a legtöbb az eljárási erőszak, tehát hogy akik több szervezetet megkeresnek, és megoldást remélnek a problémáikra, csak hát egy összezáró rendszerrel szemben nagyon nehéz fellépni, tehát hogyha nőgyűlölet eleve van ágyazva a rendszerbe, és hát az, ami döbbenetes számomra, hogy bíró nők is tudják teljesen átvenni a patriarchális nézőpontot, és nulla empátiát gyakorolni az áldozatok felé, tehát hogy ez még csak nem is a bíró nem én múlik, hanem hogy a hozzáállás fontos, hogy neki ki kell énekelnie a pánóval, hogyha meg akarja védeni a dárcot. Persze erre is látunk törekvéseket, példákat, de hogy ez még nagyon kevés. Az isztambuli egyezmény azért lenne jó, mert képzéseket ír elő a rendőröknek, bíróknak, mindenkinek, aki kapcsolatba kerül a kapcsolati erőszak áldozataival.
Igen, sokszor hallottam én is, amikor családom belüli erőszak történt, hogy biztosan ő kiprovokálta, úgy viselkedett, hogy kiprovokálta a verést, és jól megérdemelte azt a jól irányzott pofont.
Hibáztatásnak a klasszikus formája, igen. Tehát, hogy amikor azt hisztük, hogy bizonyos viselkedéssel, jó kislánysággal elkerülhető az erőszak, holott ez nem igaz, mert az áldozatok beszámolóiból az jön ki, hogy egy idő után már van sapka, nincs sapka helyzet alakul ki, tehát hogy hiába igyekszik az áldozat, nem tud úgy viselkedni, hogy ne bőszítse fel a bántalmazót, mert a bántalmazásnak pont a kiszámíthatatlanság az egyik lényege, hogy félelemben tartsa az áldozatot, hogy vízhatalmat tudjon gyakorolni fölötte. Tehát a szegény áldozat szokott próbálkozni, igen, hogy tojást éljön jár, hogy nehogy felidegesítse a bántalmazót, de hogy ez nem így működik.
És akkor még nem beszéltünk egyébként a feminizmusról, mert hát azért valljuk be őszintén, hogy a legtöbb nőkért harcoló egyesületet egyszerűen csak lefeministázzák, és hogyha valaki odáll a nők mellé, legyen az férfi vagy nő, akkor egyértelműen feminista, holott azért tisztázni kell, hogy a feminizmus definíciója az pontosan az, hogy az a meggyőződés, hogy a férfiaknak és a nőknek egyenlő jogokkal és esélyekkel kellene bírni, azaz a nemek politikai, gazdasági és társadalmi egyenlőségének az elmélete, és azt hiszem, hogy akiket így bélyegeznek, hogy feministák, ezért harcoltak, hogy egyenlő esélyekkel induljanak az élet minden területén, mert ugye ezt még most a 21. században is látjuk, és nem véletlen, hogy nagyon sok amerikai színésznő vagy amerikai sztár harcol azért, hogy mondjuk ugyanannyi gázsit kapjanak, vagy ugyanolyan elbírálásban részesüljenek, mint a férfiak. De hát ez nem kell külföldre mennünk, erre nagyon jó példák vannak Magyarországon is, hogy parlamentben is igenis legyenek női politikusok, szervezetekben legyenek, képviseljenek nők is vezetői szerepet, mert ők lehet, hogy másképp látnak és másképp gondolkoznak.
Igen, tehát ugye, hogy eleve zárulkodó, hogy valakit le lehet feministázni, tehát hogy ez sértő. És ugye egyébként egy ilyen visszafelé mutató tendenciát látok, mert amikor elkezdtük 2009-ben a nőkért, hát ugye akkor még nőkért.hu volt, csak nem volt még egyesület, hát ugye akkor nem győztük a sztereotípiákat elosztatni a feminizmussal kapcsolatban. Aztán ahogy egyre több feminista egyesület, csoport, blog, rendezvény jött létre Magyarországon, úgy láttam, hogy javul a helyzet, és hogy az emberek kezdik látni, hogy a feminizmus mennyire egy előremutató és sokszínű mozgalom, és az utóbbi években azt látom, hogy megint kezdünk oda visszacsúszni, hogy a feministák férfi gyűlölők, családellenesek, stb. És akkor megint az alapokat kell megint magyarázni, tehát nagyon jól összefoglalta, hogy a feminizmus a férfiak és a nők társadalmi egyenlőségére törekvő mozgalom. Hát nekem egyébként mindegy, hogyha valakit deklarált feministaként áll ki a nők elleni erőszak ellen, vagy nem. Viszont hogyha kifejezetten elhatárolódik a feminizmustól, akkor az azért fájdalmas, mert akkor megtagadja mindazt az örökséget, amit az előttünk járó nők, és ugye magyar nők is, mint Teres Páné vagy Stímer Rózsa tettek azért, hogy a nők az élet minden területén egyenlők legyenek a férfiakkal.
Mondta a szemléletformálást, hol kell ezt elkezdeni? És azért kérdezem, mert amikor például a gyerekek elleni erőszakról van szó, vagy például a gyerekekkel kapcsolatban lévő védelemről, akkor nagyon sok helyen lehet ezt hallani és olvasni, hogy például a pedagógusok sem úgy állnak ehhez a kérdéshez, ahogy kellene. Tehát amikor mondjuk egy gyermekjogi szervezet kimegy iskolába, mondjuk, hogy előadást tartson, vagy hogy fölvilágosítást tartson, akkor először azért úgy hárítanak a pedagógusok, és hogy nem, hát náluk nincs ilyen, és nem történik. Holott azért sokszor megkérdőjelezhető, hogy mondjuk egy pedagógus miért nem jár annak utána, hogy mondjuk egy gyerek reggel kék-zöld foltokkal megy be az iskolába, és mondjuk az van mondva, hogy igen, leesett a lépcsőm. Holott valószínűleg nem az történt. Szóval hol kell kezdeni a szemléletformálást? Mert egészen kicsi iskolás korban?
Abszolút, igen, meg a tanárképzésben jobban be kellene ezeket építeni, tehát én is tanárszakot végeztem, és hogy semmi pedagógia vagy a pszichológia órát erről semmilyen szó nem volt, hogy mi a teendő, hogyha erőszak nyomait látjuk egy gyereket. Pedig hát ugye mondom, hogy ha már nyomok vannak, akkor az már az a legsúlyosabb. Jelenleg gyakorló tanár ismerősöm pont mesélte, hogy nyomokkal talált egy kis fiút, hát ő természetesen azonnal megtette a szükséges lépéseket, de kiderült, hogy az előző iskolában megoldódhatott úgy az úgy, hogy a szülők elvitték egy másik iskolába, tehát értem, hogy ez hogy történhetett meg. Elvileg a gyermekvédelmi jelzőrendszer, amit jó lenne, hogy a benne levő személyek valóban használnák és jelezzék a problémát, tehát én ott úgy látom, hogy inkább gyakorlati hiányosságokról van szó, mert az elméletben a jelzőrendszer az jól van találva. A gyerek áldozatokat is úgy szokták kezelni, hogy biztos a hazudik, vagy rossz gyerek volt. Tehát így lehet némi párhuzamokat találni a női áldozatokkal, tehát ott meg sokszor az van a tanárokban, vagy akik így szembesülnek a gyerekek elleni erőszakkal, hogy ugye nem akarnak beavatkozni. Tehát, hogy ez a félreértelmezett család kép, hogy nem szabad, vagy nem kell beavatkozni, akkor mi a család magánügye. Pedig az erőszak nem magánügy, tehát akár, hogyha a házastársak közül egyik bántalmazza a másikat, vagy a szülő a gyereket, tehát ugye ott már véget ér a családra vonatkozó diszkréció és magánügy, mert az már társadalmi kérdés.